Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A szerzetesek éve alkalmából Várnai Jakab, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a vendége a mai műsornak. Advent elején jelent meg a Don Bosco kiadónál egy kötet Havasi Józsefről, a szalésziak korábbi tartományfőnökéről. A könyvbemutatón Várnai Jakab ferences volt az egyik felkért hozzászóló, aki a 90-es években Havasi Józseffel együtt bábáskodott a szerzetes rendek újraindulásánál. Kedves Jakab atya, kérlek, elevenítsd fel számunkra azokat az éveket. Milyen feladat elé állított benneteket, szerzetesi előjárókat annak idején a rendek újraindulása?
Amire én vissza tudok emlékezni, már nem annyira maga a rendszerváltás, mert azok az első évek számomra még szinte növendék évek voltak, és ezt Havasi József természetesen szalézi tartományfőnökként közvetlenül jobban átélte, hiszen 91 januárjában lett tartományfőnök, és a konkrét eseményeknek, szűken ezeknek az éveknek a történéseiről, a Hegedűs Kolosatyát, Jelenics István, piarista tartományfőnököt többek között lehetne megkérdezni. Én 1994-ben ismerkedtem meg Havasi József atyával, amikor tartományfőnök lettem, és a férfi szerzetes előjárók konferenciájában egy már kezdődő együttműködés volt, és ennek az együttműködésnek mindig egy fontos témája volt a gazdasági, az anyagi oldal, de állandóan az is, hogy az eleven tudat, hogy itt a szerzetes rendek újjáéledésénél, meg az egyház életénél nem a gazdasági oldal az egyetlen, vagy talán nem is a legfőbb, amit át kéne gondolni, amiről beszélni kell, amit el kéne gondolni, és egyáltalán előre egy kicsit eszmeileg megalkotni, létrehozni magunkban, mint közösségi eszmei valóságot. És hát ezt volt alkalmam ővele hosszú éveken, 10 éven keresztül végezni a szerzetes előjárói konferenciában, és máig is egy nagy csodálat van bennem az iránt, hogy 65 évesen lényegében az ember már teljes joggal mondhatja, hogy nyugdíjaztatását kéri, visszavonul az aktív munkától, nincsenek már kezdeményezései, vagy legalábbis nem vág bele egészen új dolgokba. És a Havasi József atyát ilyen életkorban kérte fel a rendje a szerzetesi engedelmesség nevében arra, hogy menjen vissza Magyarországra, és ott lásson neki a rend újjászervezésének. Ez már is el kell, hogy gondolkoztasson minket, hogy mit is jelent egy rendet újjászervezni, milyen feladatot kérnek ilyenkor egy embertől.
Hagy szóljak közben csak annyiban, hogy Havasi József 56-ban elhagyta Magyarországot, Olaszországban szentelték, és Ausztriában élt 1991-ig, szalézi vezető fontos beosztásokban szolgált, és 65 éves korában hívta haza, küldte haza a rendje.
Emlékszem egy találkozásra ebből az időszakból, amikor elkezdtem Szegeden tanítani, és akkor találkoztam életemben először egy jezsuita professzorral, akinek a könyvét hát ismertem, meg könyveit használtuk, ugye írásait magyar, ugye Weissmár Bélával, és amikor egy kicsit beszélgettünk a rendjeink helyzetéről, akkor rögtön azt mondta, hogy nem is a mostani évek, konkrétan ez a 90-es évek eleje, nem ez a gond, majd 10-15 év múlva lesz kritikus a helyzet, amikor mi már nem leszünk, vagy nem leszünk munkaképesek, hogy akkor lesznek-e fiatalok, akik át tudják venni tőlünk. Tehát a nagy kérdés, ez a nagy vállalkozás igazából arra szól, hogy szerzetesi eszményt néhány generáció különbséggel át tudják-e adni, és hogy lehetővé tudják-e tenni fiataloknak, hogy kialakítsák azt a fajta szerzetesi életformát, közösséget, felfogást, amit ők majd tovább visznek, és ami az egyháznak a jövőbeli arculatát fogja adni.
Azt hiszem, hogy amit a jezsuita föltett kérdést, arra végül is az idő megnyugtató választ adott, mert a szerzetesség, köszönjük szépen, hála Istennek megvan az országban, ha csökkent létszámmal is, de a rendek a karizmájuk szerinti feladatukat ellátják, és utánpótlás is csörgedez.
Ami statisztikai adatokat én ismerek, az az, hogy és nagyon megmaradt elevenen bennem, amikor megnéztük, hogy a 90-es években végig férfi és női szerzetesekre, szerzetes rendekbe évente 60 személy jelentkezett. 60 férfi, 60 nő. Természetesen ez már nem egyenlő eloszlás jelent, hiszen a 60 férfi jelentkezőn körülbelül 20-25 férfi rend, a 60 női jelentkezőn pedig 50-60 női rendnek kellett megosztozni. Ugyanakkor a 2000. év után döntően elkezdett csökkenni ez a szám, és ma már 30 alá ment a jelentkezők száma évente mind a női, mind a férfi szerzetes rendekbe. Ez egy olyan változás, ami többet mond el a magyar társadalomról, mint a szerzetes rendekről magukról. Meggyőződésem, hogy ezek a változások ott gyökereznek, hogy mit jelent egy társadalomban az elkötelezettség, a vallási alapú Istennek adottság, mit jelent az életnek a teljes odaadása, mint életeszmény. Ezek nagyon rokon mozgásokat mutatnak, meggyőződésem szerint másfajta elkötelezettségek állapotával, gondolok itt a házasságra. Más országokban is az figyelhető meg, hogy a szerzetesi közösségeknek a statisztikai mozgása egy nagyon mély indikátor, ha lehet így mondani, a társadalom állapotáról, és még olyan időszakokban is, amikor az a benyomásunk van, hogy egy adott társadalomban az egyház biztos helyet élvezett, már például a ferences hivatások száma elkezdett csökkenni. Gondolok itt arra a jelenségre, hogy a ferences rendben a nyugat-európai társadalmakban, Hollandia kivételével, ennek külön sajátos szociológiai okai vannak, a II. Vatikáni zsinat előtt már 10 évvel elkezdtek csökkenni a hivatások, és a rendnek az összlétszámát tekintve 1963-ban kezdett el csökkenni az összlétszám. Ez a számomra azt jelenti, hogy az igazi változások valami mélyebb kérdésből adódnak, és hát arról nem is érdemes beszélni, hogy esetleg a II. Vatikáni zsinatnak lett volna benne szerepe, hiszen 10 évvel ezelőtte már elkezdődtek ezek a folyamatok. Szerintem az okokat sokkal inkább azon a téren kell keresni, hogy bizonyos társadalmak ebben az időben ráállnak a jóléti társadalom fejlődésének az útjára. És úgy néz ki, hogy ebben nincsen akkora szerepe, élettere, nem talál akkora talajt magának az Istennek való teljes elkötelezettség gondolata.
A demográfiai visszaeséssel is szorosan összefügg, gondolom, tehát ahol 5-6 gyerek van egy átlagos családban, ott könnyebben lesz szerzetes, és a szülők is könnyebben elengedik, mint ahol egy vagy egy se a gyerek létszám egy-egy családban.
Ez természetesen így van, és ez jelenti azt is, hogy a szerzetesi közösségek alakulása az egész egyháznak az ügye, és valamiképpen saját maga tükröződik benne. Másrészt azt is jelenti, hogy más fajta közösségek lesznek ezek, más típusú, kvalitású és habitusú emberek lépnek be, és vélhetően jelentősen át fog továbbiakban is alakulni a szerzetes közösségek arculata Magyarországon is.
Jézus Krisztus nem alapított egy szerzetes rendet se, most meg van belőlük jócskán. Miért van az egyháznak szüksége szerzetesre?
Ezt nyugodtan megfordíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a szerzetesi életnek a gyökere abban a közösségben keresendő, amely először körülvette Jézus Krisztust. Ez a gondolat nem tőlem származik, hanem az 1994-es püspöki szinódustól, amely átgondolta a szerzeteseknek az állapotát, helyzetét, és megfogalmazta az erre vonatkozó egyházi tanítást. Vagyis minden szerzetes rendnek a születése egy egyházi közösség születése. Egy közösség, Krisztus hívők összeállnak, és elkezdenek valamiképpen egyházként létezni, egyházi közösségként. Nem azért, hogy plusz egy szerzetes rend legyen az egyházi listákon, hanem adott történelmi körülmények között egy adott szerzetes rendalapítónak a lelki indítatásához kapcsolódóan ezt jelenti kereszténynek, egyházi életet élőnek lenni. Tehát ez van a gyökerénél. Ez az egyházi élet szándéka van a szerzetes rendek létrejöttének a gyökerénél. Jézus Krisztusnak a szorosabb követése. Tehát az egyházi tanítás oda kapcsolja a tanítványi közösséghez, aminek egyébként az egyház születését ahhoz szoktuk oda kapcsolni. Magának az egyháznak a születését látjuk a tanítványi közösség létrejöttében. Na most semmiképp nem akarjuk azt mondani, hogy a úgynevezett hármas szerzetesi fogadalommal történő, egyház által elfogadott regulával élt szerzetes élet jelenti az apostolok közösségét. Nem ezt akarjuk azonosítani egymással. De maga a Krisztus követés radikalitásának a gondolata az egészen ide megy vissza. A jelenlegi formájában, ugye ez történeti tény, hogy néhány évszázadot várni kellett arra, hogy az egyház különböző csoportjain belül a szerzetesség, talán azt mondhatnám mai ismert formái keleten megjelenhessenek. Ennek ellenére, hogy végig kíséri az egyház életét a szerzetes rendek közössége különböző formában, az igazi érv nem történeti, hogy miért kellenek szerzetesek az egyházban. Tehát ezt nem azzal válaszoljuk meg, hogy mert mindig is voltak. Erre a válasz, a mondott 94-es szinódus, és hát ennek nyomán kiadott 1996-os pápai dokumentum, ő nagyon sokat mondóan fogalmaz. Azt mondja, hogy azért kellenek szerzetesi közösségek az egyházba, mert ezek az egyháznak a lényegét, a természetét fejezik ki. Tehát ezek a közösségek valamiképpen a létezésükkel mondják el, hogy mi az egyház, és így jelentenek inspirációt a többi életállapot a világi Krisztus hívők és az egyházmegyés papok számára. Most ez a lényeg, ezt is többféleképpen közelíthetjük meg. Ennek például az egyik nagyon fontos alapfogalma a konszekráció, az odaadottság. Az egyháznak a lényege az soha nem egy funkcióra szervezett csapat, hanem a Jézus Krisztusnak odaadott emberek közössége. Mi nem úgy vagyunk Isten népe, hogy Istenre hivatkozva a magunk életét éljük, és autonómiára törekszünk, hanem a bibliai értelemben, vagyis ő a mi Istenünk, mi meg egészen az ő népe vagyunk. Ez egy kölcsönös odaadottság. És a szerzetesi közösségek az egyháznak ezt a tulajdonságát, ezt az odaadottságot, Istennek szenteltséget, mint egy a létükkel is elevenen tartják az egyház tudatában. Ezt tovább lehet még gondolni abban a nagyon fontos vonatkozásban is, hogy az egyházi tanítás az egyház lényegének tartja, hogy úgynevezett kommunió, vagyis egyrészt szociológiailag tekinthető közösség, csoport, másrészt viszont lelki és Istennel való közösség is, tehát látható és láthatatlan dimenziója egyaránt van ennek a közösségnek. És az egyháznak a kommunió voltát megjeleníteni, ápolni, mint egy új formákban ismét és ismét az egyház elé élni, ez a szerzeteseknek az igazi funkciója az egyházon belül. Ezeket mind hatodik Pál pápa, mind második János Pál pápa nagyon markáns kifejezéssel fogalmazta meg egy-egy beszédében, amikor azt mondta, hogy a szerzetesek valójában nem azzal számítanak az egyházban, amit tesznek, hanem amik, vagyis Istennek szentelt személyek. Tehát ez egy érdekes összjátékot hoz létre, nyilván minden ember a tevékenységében fejti ki és fejezi ki a létét, de végső soron a szerzetesi közösség nem egy funkcionális csoport az egyházban, hogy ne tudna adott esetben másképpen megszervezni egy iskolát vagy egy kórházat, hanem a közösség mi voltukkal, a csoportukkal, a puszta létükkel. És ezt nagyon erőteljesen hangsúlyozza az egyházi tanítás olyan közösségek vagy rétegek esetében, ahol emberileg nézve is nem a funkció áll előtérben. Ezek az idősek, az idős szerzetesek, akik a puszta létükkel is még szerzetesek, és így oszlopai az egyháznak, a betegek, és a szemlélődő csak imádsággal, egész napjukat imádsággal töltő szerzetesek, akik ezt az úgynevezett ingyenességet megjelenítik az egyházban.
Eszembe jutott egy profán közismert mondás, azt hiszem magyar mondás, nem tudom, hogy latin eredete van-e, rend a lelke mindennek. Végül is a szerzetesek évében más értelmet kapva egy kicsit, de valahogy az egyház lényegéhez tartozást kifejezi ez a mondás.
Igen, hát ez természetesen egy nem teológiai eredetű kifejezés, hanem egy köznapi formulának a kicsit poénszerű alkalmazása erre az egyházi tanításra, vagy teológiai igazságra. De hogyha ez azt akarja kifejezni, hogy az a tétje ennek az évnek, hogy az egyház számot vet azzal, hogy mitől lesz benne lélek, és hogy milyen állapotban van a lelke, és hogy akik arra tették rá az életüket, hogy kis Szent Teréz mondja, az egyház szívében én akarok lenni a szeretet, hogy ez a lélek, ez elevene, ez a szeretet elevene, hát akkor eltaláltuk ennek a jelentését.
Térjünk vissza Magyarországra. Azt hiszem, hogy a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, amely 10 éves múltra tekint vissza, az egyik legjelentősebb eseménye az elmúlt 25 év magyar egyház történelmének, és nem csak a szerzetesek tekintetében. Enélkül az intézmény nélkül azt hiszem nagyon nagy bajba lenne az a sok szerzetes rend.
Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közvetlen segítségére van a szerzetes rendeknek a fiatalok képzésében. Kezdve még a jelöltektől is, hiszen számos szerzetes rend már a renddel való ismerkedés korában beiratja ide a növendékeit, női-férfi rendekből tudunk példát mondani, és közben már együtt lakik a közösséggel az illető fiatal jelölt, és előfordul, hogy 1-2 év elvégzése után valamelyik hallgató eltűnik mondjuk egy évre, mert a noviciátust el kell végeznie, mert belépett, és tovább megy a növendéknevelés útján, későbbi években természetesen visszatér. Azután abban az értelemben is szolgálja a magyar szerzetesség életét és megújulását a főiskola, hogy egy szellemi közösséget hoz létre, amiben együtt tanítanak szerzetesek, körülbelül 8 férfi rend és 4 női rend tagjai végeznek itt szolgálatot, együtt világiakkal, egyházmegyés papokkal, egy nagyon színes és sokrétű, sokoldalú képet nyújtanak az egyház különböző lelki közösségeiről és lelki gazdagságáról, különböző hagyományairól. Ez szám szerint valóban azt jelenti, hogy ma már nagyon kevés szerzetes rend járatja a növendékeit máshol teológiai képzésre, természetesen van erre is példa, de említhetném a jezsuitákat is, akiknél igen fontos a külföldi, európai közös képzés, külföldi egyetemi központokban. De itt nálunk a Sapientia főiskolán kezdettől fogva mindegyik növendék, és vele együtt a világi hallgatók is szinte magukba szívják azt a képet, hogy a szerzetesek együtt dolgoznak velük, sokrétű valóság, betekinthetnek az életükbe, osztálytársaik, hallgatótársaik révén megismerhetik az adott rendnek a lelkiségét, viszonyait, konkrét arculatát. Ezért ennek nagyon nagy nevelő hatása van, és nagyon sok fiatalnak ad lelki, emberi orientációt.
A szükség hozta létre, azt hiszem, mert korábban a szerzetesrendek, a férfi szerzetesrendek maguk nevelték az utánpótlást, maguk tartottak fönn saját kis létszámú teológiai főiskolákat. Tehát volt praktikus szempont is, hogy összevonni az erőket, de egy egész új minőség született. Nem az elsődleges ok volt az, hogy párhuzamosan fönntartani nem gazdaságos ilyen intézményeket.
Hát ezeken ma már nem is érdemes gondolkodni, hiszen az akkreditációs folyamat minket is érint. Ugye év elején zárult le a főiskolánk számára ugye harmadszor, és ebben a formában igazolta ennek a döntésnek a helyességét. Tehát egyértelmű, hogy egy-egy rend a maga berkein belül egy nagyon kis létszámú főiskolát, kellő létszámú tanári karra nem tudott volna fenntartani. De valóban úgy van, ahogy mondod, hogy ez egy negatív motiváció lett volna. Nagyon fontos ennek látni a pozitív motivációját, hogy ezáltal ezek a szerzetes rendek missziót vállalnak az egyházban. Tehát betöltenek embert, erőforrást, személyi, anyagi erőforrást áldoznak arra, hogy létrejöjjön olyan közösségi tér és olyan szellemi műhely az egyházban, amely segíti a hitoktatók nevelését, a pasztorális tanácsadók nevelkedését, tanítatását, végzését, számos más munkakörre ad akkreditált végzettséget, és ezzel ez tulajdonképpen közvetve, de a fenntartó szerzetes rendek végzik.
Sapientia szerzetes hittudományi főiskola a szerzetesek évében készül-e valami olyan programmal, programokkal, amelyek ezt az évet tartalmasabbá, emlékezetesebbé teszik? Minden év a szerzetesek éve a Sapientián, de most szerzetesek éve van.
Jövő ilyenkor körülbelül novemberben, 2015 novemberében az egész tanulmányi konferenciánk a szerzetesség témájáról fog szólni, ennek a jegyében rendezzük meg, együttműködve a szerzetes előjárók konferenciájával.
Vajon miért hirdette meg Ferenc pápa is éppen most a szerzetesek évét? Azért, mert ő szerzetes?
Valószínűleg a legfontosabb lenne, hogyha elolvasnánk azt a kis dokumentumot, amit kiadott a különböző beszédeiből, amit a szerzeteseknek mondott. De én szerintem sokkal fontosabb ezeknél a dokumentumoknál az, hogy Ferenc pápának mindig az a szándék, hogy az egyházat elevenebbé tegye. Élőbbé, termékenyebbé, élet vidámabbá és más emberek életét megszólító valósággá tegye. Éppen ezért a szerzetes rendeknek egy ponton nem lehet hivatkozniuk se arra, hogy milyen szép a regulájuk, milyen nagy a történelmük, és hogy mennyire ki van dolgozva a szerzetesi életnek a teológiája, hanem arról van szó, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani. Nagyon sok múlik azon, hogy egy-egy nemzedékben vannak-e olyan személyek, akik ezt kiemelkedő módon teszik. Nagyon sokszor egy szerzetes rendben nem az egész létszám ilyen, de egy-két ember mindig van, aki olyan szimbolikus képviselőjévé tud válni ennek a lelkiségnek, amellyel másokat is meg tud szólítani. Erre biztos, hogy egy jó alkalom, hogy ráirányítsuk a figyelmünket, és amit ebből nekünk meg kell tanulnunk és meg kell szívlelnünk, azt valóban átvegyük.
Várnai Jakabbal, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.